Isten igéjét az előbb felolvasott szakaszból olvasom, Máté evangéliumának az első fejezetéből a 21. verset. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Vajon miért mentetek ki a pusztába? Szélingatta nátszárat látni, vagy puha ruhába öltözött embereket látni? Ezt a kérdést teszi fel Jézus egy alkalommal a sokaságnak, keresztelő Jánosra utalva, és nem is az a fontos most számomra ebben, hogy milyen helyzetben mondja, hanem ez a kérdés nagyon erősen bennem van ma reggel, hogy vajon miért jöttünk mi ide ma reggel? Mit akarunk mi itt látni? Mivel szeretnénk találkozni? Érdemes feltennünk magunknak ezt a kérdést, hogy karácsony reggelén mit kell ahhoz látnom, vagy átélnem, hogy úgy menjek innen el, hogy megérte? Mi haszna van? Mi haszna van idejönni? És ezt mindannyiunknak kell, ez nem egy ilyen kifelé kérdezés, nem tudom, vendégeknek, ez mindannyiunknak egy nagyon alapvető kérdés, hogy mi haszna van karácsonynak? Mi haszna van annak, hogy Isten Jézusban emberré lett? Mert ha nincs haszna, hát akkor itt eltöltünk egy kis időt. És az a bibliai vers József és Mária történetéből, amit felolvastam, az arról beszél, hogy kicsoda ez a Jézus. És azt mondja, hogy Jézus a szabadító. És arról szeretnék ma reggel beszélni, ahogy gondolkodunk ezeken a kérdéseken, hogy kicsoda tehát Jézus, mit jelent, hogy ő szabadító? Miért jó, miért hasznos ez? Aztán hogyan lesz szabadítóvá? Hogyan lett ő szabadítóvá? Milyen szabadító ez a Jézus? És végül akkor mit tehet velünk? Tényleg mi hasznunk lehet belőle? Mit tehet velünk? Tehát kicsoda ő, mint szabadító? Hogyan lesz szabadítóvá? És mit tehet velünk, vagy értünk? Milyen elvárásokkal jövünk Jézushoz? Ki nekünk Jézus? Hogyan viszonyulunk ő hozzá? Miért hasznos? Sokak számára Jézus a legnagyobb tanító, az igazi erkölcsi tanító és az erkölcsi példaadó. Az erkölcsi példakép. Kiknek fontos, hogy Jézus erkölcsi példakép és nagyon nagy tanító? Azok számára, akik azt gondolják, hogy az igazi szükség, az igazi baj velünk vagy ebben a világban, az az, hogy valahogy eltértünk már az igazi, meg helyes, meg egészséges értékektől. Túl sok a rossz, túlzottan kifordult ez a világ magából, és mi erre a válasz? Hát meg kéne nevelni ezt a világot, meg kéne nevelni másokat. Néha meg kéne nevelni magunkat. És kicsoda tehát Jézus, hogyha ezt így látjuk? Hát a legnagyobb tanító, az igazi példa, a szeretetnek, a tökéletes szeretetnek a példája. És ha csak egy kicsit közelebb tudjuk magunkat vagy másokat nevelni ő hozzá, akkor már egy kicsit jobb lesz ez a világ. Van, aki Jézusban, és ezt a tanítót várja, és ha ma megerősítjük ebben, akkor elégedetten megy el. De jönnek a Whitefieldiek, és azt mondják, hogy nem, Jézus nem elsősorban erkölcsi és igazi tanító és nagy tanító. Ő valaki más. Jézus a spirituális mester. Mert az igazi baj a világgal, az igazi szükség az az, hogy nem látunk annyit, amennyit láthatnánk, hogy nem ismerünk annyit, amennyit ismerhetnénk, hogy annyi minden el van rejtve, el van teremtve az emberben, az ember lényében, az agyában, a lehetőségeiben, ebben a világban. És mi az igazi baj, hogy nem ismertük meg, nem nyílt meg a szemünk, nem tudjuk, hogy milyen lehetőségeink és képességeink vannak. Kire van tehát szükség? Egy olyan lelki, spirituális mesterre, aki megnyitja a szemünket, aki végre megvilágosít bennünket, és ha megvilágosodunk, akkor egy kicsit jobb lesz a világ, meg jobb lesz az életünk. De Jézus, ahogy nem elsősorban egy nagy tanító és erkölcsi példakép, nem is egy spirituális mester. Persze, hogy nem, mondják többen, mert hát ki Jézus valójában? Hát Jézus az igazi forradalmár, nem? Ő az, aki Mi a legnagyobb baj a világban? A legnagyobb baj az, hogy igazságtalan a világ. Mert ugyanannyit dolgozunk, de nem ugyanannyit keresünk. Mert vannak szegények, mert vannak elnyomottak, mert vannak olyan hatalmi struktúrák, amelyeknek a legtöbben esetleg mindig az áldozatai vagyunk, az elszenvedői vagyunk. És mi az igazi megoldás? Meg kell reformálni a társadalmat, át kell alakítani a hatalmi struktúrákat, fel kell fordítani a meglévő rendet. Kicsoda Jézus? Az, aki ezt megteszi. Az igazi forradalmár nem mindig a szegények oldalán volt. Konfliktusba került, neki ment a vallási és politikai hatalommal bíróknak. Jézus igazán forradalmár, ő rá van szükségünk. Hát nem, hagyjuk ezt, ő már kicsit idősebben, talán már nyugodtabb vizekre evezünk. Nem hiszünk már abba, hogy meg lehet nevelni a világot. Nem hiszünk abba, hogy a megvilágosodás, amit igazán Jézushoz. Abba is se hiszünk már, hogy meg lehet változtatni a társadalmi rendszereket. Igazából mondjuk ki, Jézus, hát mondjam így, Jézus egy vallásos díszlet a karácsonyi nosztalgiánkhoz. És nem negatívan mondom ezt, mert mire van igazán szükségünk? Nem arra van szükségünk a hajtásban, a mókuskerékben, hogy legyen olyan idő, amikor végre együtt vagyunk, amikor meghittség van, amikor a feszültségeket elengedjük, amikor egy kellemes, igazi, ünnepi, vallásos, karácsonyi légkör jár át minket, és ha csak néha vannak ilyen megállások, az már jó. És ez Jézus, nem ezt hozta? Becsatol a múltba, visszavisz a gyerekkorok karácsonyába, akkor itt is őt ünnepeltük, ma is őt ünnepeljük. Becsatol egyfajta hagyományba, a szüleim, a nagyszüleim is őt ünnepelték, egy vallásba, és hát jó is ez. Kicsoda Jézus? Morális példa, spirituális mester, radikális forradalmár, vallásos díszlet? Egy kicsit mindez, de mégis az első, amit róla olvasunk, az első evangélium első fejezetében és az első oldalon, az, hogy nevezd a nevét Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani népét a bűneiből. Kicsoda Jézus? Szabadító. A neve is ezt jelenti. Isten megszabadít. Mert mi az igazi baj? A bűn. Miért az? Mi a bűn? Mi ez a probléma? Miért nehéz ezt belátni? Miért jöttünk ide ma reggel? Kit akarunk látni? Azt a Jézust, aki megerősíti az elvárásainkat és a vágyainkat. Vagy azt a Jézust, aki valóságosan kijelenti magát nekünk az Isten igéjéből. Aki ő valóban. És a neve azt jelenti, hogy Isten megszabadít. Kicsoda a szabadító? Akarok-e szembesülni azzal, akinek a neve bűnből szabadító? Kit akarok látni ma reggel? És ez nehéz, mert erkölcsi példa, hát nevelgetni való van rajtam, rendben. Megvilágosodni való van rajtam, rendben. Alakítsuk át a társadalmat, rendben. Karácsonyoznunk egy kicsit, rendben. De avval szembesíteni magamat, hogy nekem egy szabadítóra van szükségem, miért? Mert bűnben vagyok. Ez nincs rendben. Kit akarsz látni ma reggel? De ha megerősít abban, amit eddig gondoltunk, annak különösebb haszna nincs. És ha ő valóban szabadító, és valóban rászorultam, és valóban tehet velem valamit, akkor annak van haszna. Mi a bűn? A bűn mindazon erők összessége, amelyek először is elválasztanak Istentől az élettől. Elválasztanak Istentől. A bűn mindazon erők összessége, amelyek hatalmukban tartják a gondolkodásunkat, az álmainkat, a képzeletünket, a szívünket. Mondhatjuk így, amelyek hatalmában tartják a belső világunkat. Ezért a bűn mindazon erőknek az összessége, amelyek a belső világunkból kiindulva, pusztító, rossz, ártó, gonosz tettként, cselekedetként, mondatként, szóként vagy mulasztásként jelennek meg rajtunk keresztül a világban. És végül a bűn mindazon erők összessége, amelyek éppen emiatt végül mindannyiunkat kivétel nélkül Isten ítélete alá száműznek. Elválaszt Istentől, hatalmában tartja a gondolkodásmódunkat és a lényünket, ezért gonosz cselekedetekben jelenik meg, és végül Isten ítéletét hozza ránk. Ez a bűn. Tudom, hogy ez nem tetszik nekünk, nekem sem. De a jó hír, hogy arról fogunk mindjárt beszélni, hogy Jézus bűnből szabadító. De hogyan örüljek én egy bűnből szabadítónak, ha nekem nincs közöm a bűnhöz? Ezért hadd folytassam így. A bűn az a barátod, nem inkább így mondom, a bűn az az ellenséged, aki azt mondja neked, hogy ő a legjobb barátod. De a végén kifoszt és magára hagy. A bűn az a szerelem, nem a szerelem a bűn, ez most képes beszéd, értsük jól. A bűn az a szerelem, aki azt mondja, hogy érted van, és úgy tesz, mintha érted lenne, de közben végig ellened dolgozik. A bűn az a főnök, ne a főnöködre gondolj, képes beszéd. A bűn az a főnök, aki azt mondja, hogy megjutalmaz téged a végén, de valójában csak kihasznál. A bűn az a tanácsadó, aki sikert és megelégedést ígér, de végül csak a kifizethetetlen tartozást hagyja rád. A bűn az az ügyvéd, és ha van köztünk ügyvéd, vagy van ügyvéd ismerősöd, ne rád gondolj. A bűn az az ügyvéd, aki azt mondogatja és azt súgja, hogy minden rendben lesz, ne aggódj egy cseppet sem, kihozlak a bajból. De amikor eljön a számonkérés ideje, hiába keresed, hogy megvédjen, lecsupaszítva állsz a bíró előtt. Mi a bűn? Céltévesztés, iránytévesztés, Isten eltévesztése, vagy talán egy jobb képpel, a bűn az a rossz szövetség, az a rossz egyesség, az a rossz erőkkel való szövetségünk, a rossz erőkkel való egyességünk. Ha nem Istennel vagyunk szövetségben, a szabadító által, akkor a rossz erőkkel, a pusztító erőkkel, az életünket szétziláló erőkkel vagyunk szövetségben. Ez a bűn. És ezért az igazi szükség nem egy kis erkölcsi nevelés, nem spirituális megvilágosodás, nem társadalmi átalakulás, bármint fontos, nem is csak a hagyomány átélése, az is fontos, hanem szabadulás ebből a hatalomból. Nevezd a nevét Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani népét a bűneiből. Kit akarsz látni ma reggel? Hogyan lesz szabadító? Nézzük először érkezésének körülményeit, ahogy Isten emberré lesz, ahogy eljön a szabadító. Hogyan jön el? Mert ahogy eljön, abból értjük meg majd, hogy hogyan szabadít. Érkezésnek a körülményei először is nagyon-nagyon emberi. Fiatalok, fiú és lány, 16-7 évesek lehetnek ebben a korban. Eljegyzik egymást, család eljegyzi őket egymásnak. Ez azt jelenti, az eljegyzés az egy olyan valós kötelék, mintha házasság lenne arra nézve, hogy csak válással lehet vége, de még nem költöznek össze. Kicsit máshogy gondolkodtak. Szóval eljegyzik egymást egy év, és majd csak utána jön a házasság, amikor összeköltöznek. Mit csinál egy fiatal pár ilyenkor? Lebonyolítják az eljegyzést. Tervezik a jövőt. Reménység. Élet. Gyönyörködnek egymásban. Annyira emberi, annyira meghitt a történet. Mert általában egy meghitt történet, amikor egy férfi meg egy nő eljegyzik egymást, és készülnek az esküvőre. Az egy nagyon meghitt, nagyon emberi történet, ez egy nagyon szép történet ennek a világnak az életében. És akkor ez a történet egyszer csak József számára rémálommá lesz. Fel tudod ezt fogni? Rémálom. Várandós a jegyesem. Abban is nagyon emberi a történet, hogy nem csak meghitt, hanem ugyanakkor kínos és botrányszagú lesz egyik pillanatról a másikra. Mennyire emberi? Hány ilyen történetünk van? Ami egyszer csak hihetetlenül felfordul minden, és ami nagyon harmonikusnak indul, az nagyon kaotikussá lesz, nagyon emberi. Mindannyiunk tapasztalata az életben. Képzeljétek ezt, gondoljátok ezt végig, mind mennek át mindketten. József megtudja, hogy Mária babát vár. És Mária meg elkezd magyarázkodni, vagy hát valamit mondana az angyal, az Isten szent lelke meglátogatott az angyal, ezt tudjuk Lukács evangéliumából. Hát mit mond erre József? Érzitek a bizalmi válságot férfi és nő kapcsolatában? Iszonyú fájdalmas, és két fiatal, és mit kezdenek ebben a rémálommal? Minden vágyuk, minden reményük, minden elvárásuk, ami elindul szépen, egy pillanat alatt összetörik, és a bizalmatlanságnak a magva ott van közöttük, és csak vádolhatják egymást. De azt olvassuk, hogy József igaz ember volt, istenfélő ember, és ezért nem azt teszi, amit tehetne, hogy nyilvánosan megszégyenítve küldi el Máriát válásra, hogy mondtam, egy érségnek a felbontása az olyan, mint ma egy válás, az akkor egy válást jelentett. Hanem azt olvassuk, hogy csendben akarta elküldeni őt, mert az világos, hogy elküldi őt. Megesett lány. Emberi, meghitt, kínos és botrányszagú a szabadító érkezése. És ugyanakkor Istentől vezetett, mert ebbe a teljesen megoldhatatlan helyzetbe Isten közbeavatkozik. És megjelenik Józsefnek álmában, és azt mondja, hogy ne félj magadhoz venni a te jegyesedet. Mert ami benne van, az a Szentlélektől van. Isten közbeavatkozik. A kín és a botrány nem tűnik el végleg. Jézusnak még nyilvános szolgálata idején is szemére vetik, hogy te törvénytelen gyermek vagy. Ez végig belengte a családot. Végig. De ez a pár, Mária és József, ők már tudták, hogy Isten történetének a részesei. Nem tudták, hogy mi történik még világosan. Mit jelent, hogy Jézus a szabadító. De azt már tudták, hogy Isten kézbe vette az ő életüket. Hogyan érkezik tehát el? Valóságosan. Nagyon valóságosan. Nagyon emberien, mert ez mindannyiunk valósága, ez mindannyiunk története valamilyen értelemben. Valóságosan érkezik a mi valóságunkba, a mi módunkban jön. Kiszolgáltatott lesz, csecsemő, gyenge, erőtlen gyermekként jön el Jézus a bűnből szabadító. Miért? Hogy szoktak eljönni a hősök és a szabadítók? Erővel, hatalommal, felfegyverkezve. Az összes szabadítós film erről szól, hogy a hős a szabadító. Ha pedig nem erővel jön, jó, tegyük fel, nem erőszakkal, nem fegyverve jön, akkor furfanggal jön. Túljár mindenkinek az eszén az igazi szabadító. De ilyen botrányok közepette megérkezni egy kiszolgáltatott gyermekként, miért így jön el a bűnből szabadító? Azért, hogy elmondhassuk azt, hogy hogyan is jön el, nézzétek, belülről kifelé. Szabadít meg. Nem kívülről betör, hogy kiráncson, hanem úgy szabadít meg, hogy belép abba, ami a miénk. Azonosul, részessé lesz. Hogy aztán belülről kifelé végezze el a szabadítás nagy munkáját. Isten emberré lett. És karácsony nyilvánvaló a történetnek csak a kezdete. És ha mi azt akarjuk tudni, hogy ki ez a szabadító Jézus, akkor kell látni a történet végét is. És Máté evangélista segít ebben, mert
Amikor,
mert azt mondja itt az első fejezetben, utána azt mondja, hogy és Immanuelnek fogják hívni őt, ami azt jelenti, velünk az Isten. Mond egy másik nevet is a Jézus után. Velünk az Isten. És a Máté evangéliumának az utolsó lapján, az utolsó fejezetében azt mondja Jézus a feltámadott, hogy menjetek el, tegyetek tanítványán minden népeket, és íme én veletek maradok minden napon a világ végezetéig. Első fejezet, velünk az Isten. Utolsó fejezet, velünk az Isten. Hogyan lesz velünk az Isten? Mi van a kettő között? Jézus a szabadító kereszthalála. Ott is velünk az Isten. És itt értjük meg, hogy mit jelent, hogy belülről kifelé szabadít meg. Itt értjük meg, hogy miért úgy jön el kínos, botrányos körülmények között csecsemőként, ahogy eljön. Csak Jézus halálában érthetjük meg. Miért? Hogyan szabadít meg Jézus a bűnből a kereszten? Hogyan győzi le Jézus a bűn hatalmát? Emlékeztek, arról volt, hogy a bűn erő, amely behálóz. A bűn megragad, a bűn hatalmába fog, a bűn ítélet alá vezet, a bűn kifoszt. A bűn az nem az, hogy csúnyán beszéltünk, vagy félretettünk valamit, vagy nem foglalkoztunk valakivel. Nem. Az erők összessége, amely megkötöz. Hogyan szabadít meg? Belülről kifelé. Miért? Amikor Jézus a szabadító meghal a kereszten, akkor még mélyebben belép, belülre lép a bűn valóságába, nem? Minden istenellenesség, minden gyűlölet, minden hazugság, minden céltévesztés, minden gyilkos indulat, minden elvakultság, minden gyűlölet ott van Jézuson vele szembe. Az egész népnek, sőt, minden embernek, minden gyűlölete, minden istentelensége, minden hagyjál már békén ezzel a bűn dologgal, ott van Jézuson. Ott Jézus belép és elhordozza ezt. Belép, azonosul, részessé lesz. Ahol a bűn seregei, a bűn erői végső harcot hirdetnek Isten ellen, oda belépett Jézus, és nem csak belépett, hanem engedte magát legyőzni. Mert ezek az erők legyőzték. Mert meghalt, mert felkiáltott, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Mert alászállt a poklokra. Mert uralmat vett felette a bűnnek az ereje. De Isten megfordította ezt a történetet. És így lesz a szabadulás belülről kifelé, mert feltámasztja a harmadik napon, hogy meghirdesse a bocsánatot, a szabadulást és a gonosz erőinek a veszteségét. Belülről kifelé szabadít ma is. Bármilyen formában is uralkodik rajtunk a rossz erő, a sötétség, a bűn. Azt hirdetem neked, hogy Jézus a szabadító. Karácsony reggeli és minden nap. Mit tehet velünk? Részesít a szabadulásban. Először részesít a szabadulásban, ahogy elfogadod. Mert elfogadhatod. Amikor egy gyermek, egy csecsemő születik egy családban, mi történik akkor? Mindenki örül. Amikor születik egy gyermek, mindenkinek megolvad a szíve. Az újszülött babák még a legkeményebb, legmarconább arcokon is kisimítják a ráncokat, nem? Amikor egy újszülött van, akkor a legelgyötörtebb ember is mosolyog. Miért? Miért ilyen titok egy újszülött? Miért ilyen titok egy csecsemő? Miért hoz mindig egy csepp örömet? Azt gondolom, hogy azért, mert nagyon-nagyon mélyen belénk van írva, hogy az, hogy az élet megy tovább, az ajándék. Az ajándék. De az csak egy fénysugár, ami rámutat Jézusra, az igazi gyermekre. Aki nem csak azt mondja, hogy megy az élet tovább, és az ajándék, hanem aki azt mondja, hogy figyelj, a te részedre itt van az új élet, az új kezdet lehetősége, az ajándék. Tudnélik, Jézus a szabadító úgy kezd újat az életedben, hogy amikor befogadod őt, amikor részesedsz benne, akkor újjászül. Akkor a Szentlélek ereje által újat kezd a szívedben, a gondolkodásodban, a bensődben. Érted? Belülről kifelé. Nem te változtatod meg magadat kívülről befelé. Mostantól elhagyom ezt, mostantól elkezdem tenni ezt, elhagyom ezt is, meg ezt elkezdem tenni, mert rendes ember leszek. Felejtsd el! Ne akarj jót tenni, úgysem tudsz. Ne akarj megváltozni, úgysem tudsz. Hanem fogadd el a szabadítót, aki belülről, a szíved legmélyéből változtat meg, és tesz új emberré. Ez az evangélium, ez az örömhír. Miért jöttetek ide ma reggel? Mit akarsz látni? Kit akarsz hallani? Vagy hallod és látod ezt a Jézust, aki belülről változtat meg, és tesz mindent újjá. Vagy pedig megbotránkozom, mert nem azt hallottad, amit szerettél volna. És azt mondod, hogy mit beszélt ez itt ilyeneket? Adná is. Nem sokat jelent abban a szempontból, hogy most ma találkozhatsz-e Jézussal, vagy nem, de a legtöbbünkön ott van a keresztség jelképe. Valamikor megkereszteltek. Semmit nem jelent esetleg. Vagy nagyon sokat jelent, talán. Tudod, hogy a keresztség az éppen ezt az újjászületést fejezi ki. Az újjászületés fürdője, hogy valamikor, amikor semmit nem tudtál róla, valaki leöntött egy kis vízzel, és ennek a Jézusnak a szavait mondta, és azt hirdette, hogy számodra is ott van a szabadulás a bűnből, az újjászületés, a belülről kifelé való megváltozás, hogy számodra is ott van Jézus a szabadító, és egy napon találkozni akar veled. És ma nagyon-nagyon sok napon akart találkozni veled, de talán ma tényleg megnyílik rá a szemed. Részesít a szabadulásban. Öled magadhoz hittel, ma reggel. Aztán részesít a szabadulásban nem csak úgy, hogy elfogadjuk, hanem úgy, ahogy továbbadjuk. Ez még szebb. Mert ez a fiatal pár, nézzétek meg, ez a fiatal pár, ez a szabadítás történetének, a szabadítás kibontakozásának az eszköze, nem? Ennek a szabadításnak a történetében, munkálásában állnak, amikor még nem is tudják, amikor elkezdenek álmodni a jövőről, mint jegyes pár. Ennek a szabadulásnak a történetében munkálkodnak, amikor nem tudják, amikor bejön a rémálom, a kín és a botrány. Ennek a szabadulásnak a történetében állnak be, amikor Isten azt mondja nekik, hogy én munkálkodom itt, és még nem tudják, hogy mi lesz a vége, de már tudják, hogy Isten kezében van az életük. Egy mozzanat, nagyon gyönyörű ez a mozzanat, Isten eljön, emberré lesz, és azt mondja ennek a Józsefnek, hogy nevezd a nevét Jézusnak. Te mondod ki először a nevét, Isten az, aki megszabadít. A te szádból jön, te nevezed el. Hogy lesz ő részese annak, ahogy Isten munkálja a szabadítást, és az lesz. Tudjátok, mit jelent ez? Akik az övéi vagytok, akik találkoztatok már vele. Hogy a szabadító részesít ebben a munkában, ez feladat és felelősség, mert nem opció, tenni kell, ugyanakkor méltóság és kiváltság. Tudjátok, mit jelent ez? Hogyha igazán, ha felismered ennek a lényegét, ha valóban Jézus a szabadítód, ha vele jársz, akkor elhiheted azt a hihetetlen csodát, hogy amikor Istenre figyelve, fiatalként tervezed a jövőt és álmodsz, keresed a párt, találkozol vele, ha Istenre figyelve teszed ezt, ez része Isten nagy szabadító történetének. És amikor beüt a rémálom, a kín és a botrány, bárhogy az életünkbe, az része annak, ahogy Isten rajtunk keresztül végzi a szabadítás munkáját. És amikor engedelmeskedsz, mint József, akit bolondnak néz mindenki szerintem. Ők közöttük már megoldódik a bizalmi válság, mert Isten angyala szól neki. De képzeljétek el a társadalmat, amikor Máriának nő a pocakja, és József meg ott marad mellette, és elmondják a szomszédoknak, hogy hát szólt az angyal, és ez a Szentlélektől van. Nem már, József. De ha engedelmes vagy, érted? amikor mások bolondnak néznek, és te Jézusért engedelmes vagy, akkor a szabadítás történetében veszel részt. Kell nagyobb perspektíva az életünknek karácsony reggelén? Jézus a szabadító. Bármilyen nyomorúságban vagy, ő megszabadít a bűnből. Itt és most ma újjá teremt. És bármi is történik velünk, amikor az övéi vagyunk, részesei vagyunk annak, ahogy Isten az üdvösséget munkálja rajtunk keresztül is. És ha az úrvacsorához jössz, ezt a kettőt egyszerre öleled magadhoz. Részesülsz a szabadításban, mint aki bűnéből nyer szabadítást, és mint aki részt vesz Isten szabadító munkájában. Így vedd magadhoz ma Jézust.
Gyertek, imádkozzunk. Hálát adunk neked, Istenünk, azért, mert részünk lehetett az úrvacsorai közösségben, mert hallhattuk az evangéliumot, az ige hirdetésben, és kézzel fogható módon tapasztalhattuk, és emlékezhettünk rá, hogy mit tett értünk Jézus. Köszönjük, Atyánk, hogy ebben a találkozásban az életünk megújul. És bármiért is jöttünk ide, vagy bármit is gondolnánk az ünnepről, te kész vagy elvezetni bennünket annak az eredeti értelméhez. Szeretnénk úgy élni, mint akiknek a szabadítójuk Jézus. Szeretnénk, Urunk, hogyha naponta a mi szabadítónk lennél, és megszabadítanál bennünket, a kísértésben, a próbákban, a csükkedésben. És miközben hálát adunk neked, könyörgünk, hogy légy velünk. Hadd mondhassuk minden nap, Immanuel, velünk az Isten. Légy velünk a hétköznapjainkban, légy velünk a mindennapi megélhetésért folytatott harcainkban. Légy velünk, amikor betegségeket kell hordoznunk, amikor csalódások érnek bennünket. Imádkozunk azokért, Urunk, akik betegséget hordoznak, akik testi gyötrelmek közt élnek. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért, a szenvedőkért, azokért, akik egyedül vannak. Könyörülj a családokon, Urunk, add a családjainkba békédet és szeretetedet, az egyetértést, az odafigyelést egymásra. És könyörgünk, Urunk, a városért, ahol élünk. Áld meg ennek a városnak minden emberét. Könyörgünk azokért különösen is, akik nélkülözésben töltötték az ünnepet. Imádkozunk, Urunk, hogy minél többen ismerhessenek meg téged ebben az országban és az egész világon is. Add, Urunk, hogy azok, akik keresztjének vallják magukat, tudjanak úgy élni, hogy megismerhető legyen az életükön, tetteiken, szavaikon keresztül a te szereteted. Hallgass meg bennünket, Atyánk, Jézus érdeméért, aki így tanított imádkozni minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.